Jólászló, a Fidesz oktatási műhelyének vezetője, az Inforádió arénájának vendége. Ott hagytuk abba, hogy a mostani fizetős úgynevezett magánoktatásban is jelentősen megemelkedik majd a tandi. Ennek nem lehet egy olyan következménye, hogy a kamu intézmények kihullanak, és csak azok maradnak életbe a jóval magasabb tandíjjal is, amelyek piacos, ott is alkalmazható diplomát adnak?
Nagyon sok következménye lehet, és elég nehéz ezt igazából megjósolni, hogy mi lesz, hiszen a úgymond kamu intézményekben szerzett diploma és a munkaerőpiacon azért értékesebb, mint egy középiskolai végzettség, és azért azt látjuk, hogy Magyarországon, aki diplomával rendelkezik, annak részben a jövedelme lényegesen magasabb, részben a munkanélkülivé válás kockázata sokkal kisebb. Úgyhogy itt vannak mindenféle számok, legutóbb Hiller István is egy tévévitában azt mondta, hogy szerinte 23% a diplomás munkanélküliség aránya. Ezzel szemben a tény az, hogy az egyetemi végzettségek körében 2,5% körüli a munkanélküliség aránya, összességében a diplomásban 6-7% körül van, miközben valóban a pályakezdő munkanélküliség 23-25%. Tehát azt lehet látni, hogy a diploma ma a munkaerőpiacon, bár legyen az bármilyen diploma, mindenféleképpen nagyobb munkahelybiztonságot jelent, és mindenképpen nagyobb jövedelmet jelent. Lehet egy ilyen következmény, amit ön mond hosszú távon, hogy azok az intézmények, amelyek olyan diplomát adnak, amivel nem lehet elhelyezkedni a munkaerőpiacon, azok előbb-utóbb úgymond bedőlnek, de lehet egy olyan következménye is, hogy a jó minőségű diplomát adó, de drága képzéseket nyújtó intézmények is bedőlnek, mert egy orvosi egyetemen nyilvánvalóan olyan mértékű adott esetben a diploma ára, amit nem nagyon tud kifizetni, tehát 6-7 millió forint egy költségtétéses képzésben szerzett diplomára, ezt nagyon kevesen tudják megfizetni ilyen formában, vagy külföldi hallgatókkal fogják feltölteni a helyeket, vagy pedig nagyon kevés magyar diák tud csak ide jelentkezni. Egyik sem jó igazából, az lenne az egészséges, hogyha lehetővé tennénk a tehetséges gyerekek számára, hogy tanuljanak.
Az állam ebben nem tud kiegyenlítő szerepet vállalni? Külföldi hallgatóképzéséből befolyt összeget, mint ahogy ez az én időben még régen volt, a hazai hallgatóképzésére fordítani, hát senkinek nem lehet érdeke, hogy külföldi hallgatók végezzenek Magyarországon nagyobb számú, úgyse fognak itt praktizálni, hazamennek.
Kicsi, tehát szűk az a terület, ahol van erre igazából nagy kereslet, tehát néhány tucat szakról van szó, vagy talán tucatnyi szakról van szó, ahol valóban nagyon nagy a kereslet erre. És hát igazából nem lehet annyival több pénzt kérni ezektől a hallgatóktól, hogy ez megoldja a felsőoktatás finanszírozását. Itt egyértelműen az állami szerepvállalásról kell beszélni. Hogyha megnézzük azt, hogy a tandíjak hogyan alakulnak Európában, akkor azt látjuk, hogy az a tandíj, ami nálunk minimális tandíj lesz, tehát ez a bizonyos 105 ezer forint, ez a tandíj tucatnyi európai országban a maximális tandíjnak felel meg, és nem olyan országokban, amelyekről azt gondoljuk, hogy olyan rosszul állnak, hanem mondom, itt a skandináv államokról van szó, de például Franciaországban, vagy Csehszlovákiaban, vagy Csehországban, vagy Szlovákiában is olcsóbb lesz tanulni. Az a furcsa helyzet áll el, hogy még régen az igazán tehetősek Bécsbe küldték a gyereküket tanulni, ma aki nem igazán tehetős, az jól teszi, hogyha körülnéz a környező országokban, mert sokkal olcsóbban lehet diplomát szerezni majd.
Fejlesztési rész hozzájárulása. Az ELTE rektora azt mondta, hogy nem az ördögtől való, csak meg kéne vitatni. Megvitatják?
Hát nézze, a tandíjról 15 éve folyik diskurzus Magyarországon. Ehhez képest most erről a fontos kérdésről lényegében 4-5 hét alatt döntött a parlament. Érdemi vita erről nem volt. Nem volt vita arról, hogy most mi értelme van éppen ekkora összeggel bevezetni, nem van ilyen elcsúsztatva bevezetni, mi lesz ennek a későbbi célja. Én azt gondolom, hogy itt óvatosnak kell lenni, különösen az eddig történtek fényében. Én azt gondolom, hogy itt egy lélektani határnak az áttöréséről van szó, ez a van tandíj vagy nincs tandíj kérdésének az eldöntése.
Most ez nem akkor történt, bocsásson meg, amikor bevezették a fizetős magánképzéseket? Onnantól kezdve mindenki tudta, hogy van Magyarországon tandíj azoknak, akik nem jutnak be az államilag finanszírozott képzésbe.
Nem, ugyanis akkor még lényegében azt mondta, fordított volt a logika, azt mondta, hogy van az államnak egy felelőssége, ez egy 50-60 ezer diákra terjed ki évente, az ő képzésüket az állam támogatja. Ők a legtehetségesebbek, egy versenyvizsga során kerülnek kiválasztásra az érettségi, illetve a felvételi vizsgán. És azok, akik akarnak tanulni, de nem sikerült ezt az eredményt elérniük, az ő számukra lehetővé tesszük, hogyha van pénzük, akkor tanulhassanak, de még egyébként ők is kapnak támogatást, hiszen a költségtétes összege nagyon sok esetben nem fedezte a tanulmányoknak a költségét. Most ez a helyzet alapvetően megváltozik, mindenki fizetni fog lényegében. Lesznek olyan diákok kevesen, akiknek a többi diák fizeti ki a tandíjat, de lényegében minden pénz a diákoktól érkezik, és ebből következik az, hogy a költségtétes képzések esetében ez nagyon drága lesz, a többiek esetében valamivel olcsóbb, de mivel folyamatosan szűkül ez a létszám, akik államilag támogatott képzésben vehetnek részt, az elmúlt 3 évben, itt most néztem el az adatokat, 7000 fővel csökkent. 56.500-ról 49.500-ra csökkent az államilag támogatott vagy finanszírozott képzésben résztvevő hallgatóknak a száma, ez 15% körüli csökkenés. Ez nagyon jelentős akkor, mikor egyébként a hallgatók tanulási kedve viszont megvan.
3 éves adatot mondott, hogy van ez az oktatási szakmában? Hány év után mutatkozik meg, hogy egy intézkedés, egy törvény jó vagy rossz?
A felsőoktatásban viszonylag gyorsan, mert ugye 4-5 éves ciklusban átfutnak a gyerekek a tanulmányokon, a közoktatásban ott hosszabb, mert ott ugye az általános iskola és a középfokú oktatási időtartama az 12 év. De azt lehet látni, hogy ez semmiképpen nem jó. Tehát Magyarországon beszélünk gyakran arról, hogy túl sok a diplomás, de hogyha összehasonlítjuk más országok adataival, még olyan országokéval is, tehát nem csak a úgymond nyugat-európai országokéval, hanem a most az Európai Unióhoz csatlakozott országokkal, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon a lakosságra vetítve a diplomásoknak a száma viszonylag kevés. Az utóbbi években természetesen ez szerencsés módon növekedett, és hát ma is hatályban van az az országgyűlési határozat, ami arról szól, hogy 50% egy-egy évfolyam 50%-a szerezzen valamilyen felsőfokú végzettséget. Ez ebben a rendszerben tandíjjal, csökkenő támogatott keret számokkal fog működni.
Arra van valamilyen becslés, akár szakmai becslés, akár politikai becslés, bár inkább az előbbire volnék kíváncsi, hogy például olyan drasztikus helyzet előállhat el, hogy a tanítók elfogynak? Mert egyébként sem a leggazdagabbak mennek tanítónak, amennyire én tudom, és azt se tudják kifizetni.
A pedagógusok azért nem olyan jó példa, mert ők nem, feltétlenül nem fognak elfogyni. Öregedni fog a szakma azért, mert a frissen végzők nem helyezkednek el az iskolákban és az óvodákban, de ezért azt látni, hogy a pedagógus képzés az nálunk úgymond a szabad bölcsészképzés körébe tartozik, tehát számtalan olyan munkakör van, amit ezzel a végzettséggel örömmel töltenek be, mert emberekkel foglalkozni tudó végzett fiatalokról van szó, tehát ők viszonylag jól helyezkedni, függetlenül attól, hogy nem tudnak belépni az iskolákba, mert ott fogják az állásokat. Természetesen vannak területek, ahol túlképzés van, és hát az a veszély, hogy az állam beavatkozik egy ilyen rendszerbe, és nem bízza ezt az egyetemekre, az létezik. Tehát, hogy egy példát mondjak, a rendszerváltoztatás idején ugye Magyarországon összeomlott az iparnak számos szektora. Logikus lett volna, hogy akkor nem képezünk olyan mérnököket, akik ennek az iparágnak, akiket ez az iparág tud majd későbbiekben felszívni. De hogyha ilyen rövid távú érdekeket néztek volna az egyetemek, akkor nem tudott volna 8-10 év múlva itt megtelepülni jó néhány autógyár. Mert azok az autógyárak pontosan erre a friss, fiatal, jól képzett munkaerőre tudták építeni a munkájukat, akiket azokban az években képeztünk, amikor ez nem tűnt logikusnak. Tehát én azt gondolom, hogy itt is azért 20 éves távlatra előre kéne látni, és nem csak az, hogy mi lesz, hogy ki az, aki esetleg bekopog az ajtón, hogy itt szeretne Magyarországon valamit gyártani, és körülnéz, hogy van ehhez megfelelő munkaerő, hanem ki kéne gondolni, hogy Magyarország 20 év múlva milyen iparágakban, milyen tudományterületeken akar valamit csinálni, valamiben vezető lenni, és ehhez képest ki most meghatározni már a képzéseknek a keretszámait, illetve támogatni bizonyos képzéseket.
Jó, de ennek például benne kéne lenni a most társadalmi vitára bocsátott, vagy most megint társadalmi vitára bocsátott, de új Magyarország fejlesztési programban, elvileg nem?
Jó lenne, ha benne lenne, de én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, hát amit most ugyan átdolgozták ezt a programot, és ezt a programot még azt mondtam, hogy nem tanulmányoztam, megint. De hát itt nagyjából ugye azt látjuk, hogy itt a programok születnek hónapról hónapra, és ezek mindig változnak. Én úgy látom, hogy ezek inkább ilyen választási érdekeket kiszolgáló fejlesztések abban a változatban, amit én láttam, és nem egy ilyen összefogott koncepció mentén születnek meg. Remélem, hogy ez az új változat, ami majd most megszületik, vagy megszületett, az már egy ilyen lesz. A felsőoktatás terén ennek még a nyomát én nem láttam.
Innen folytatjuk a hírek után. Siú László, a Fidesz oktatási műhelyének vezetője, az Aréna vendége.